Hepehupák, a szocializmus diszkrét bája. Ez a címe Kovári György kötetének, amelyhez hasonlót nemigen olvastunk még, hiszen olyan szegmensét is megmutatja az elmúlt évtizedeknek, ahová átlagember nem láthatott be. A szerző több éven át dolgozott a találmányi hivatalban, és elképesztő ötletekkel találkozott a fiúgyermeknemzés tuti módszerétől, az állati vizeletből kinyerhető hajnövesztőszerig, és olyan figurák találták meg őket, mint az a férfi, aki baltával kergette a kollégáját, mert sértette, hogy a hivatalban senki nem hitte el neki, ő az Isten. Emellett olvashatunk a szerző szovjet hétköznapokban szerzett élményeiről a 70-es, 80-as években, kiderül, ki mit élt meg egy moszkvai kolhozpiacon, vagy láthatjuk az ateizmus történetének múzeumát, ahol néhány kopejkáért könnyeket lehetett csalni egy primitív életnagyságú Szűz Mária lemez szobor szemébe. A 80-as évei közepén járó első kötetes Kovári György a történeteivel 1944-től a 90-es évig viszi el az olvasót. Kezdjük már is egy kamaszkori sztorival, ami jól mutatja a könyv hangulatát.
A Rákosi 50. születésnapján egy kiállítást rendeztek a neki küldött ajándékokból, és akkor ott mi, a Könyves Kálmán gimnázium 4. C osztálya, letöredeztük a makettekről az olvasztárokat, elloptunk egy palack ősrégi tokai bort, küldött neki a Mao, vagy lehet, hogy akkor még nem a Mao, ősi kínai porcelánkészletet, abból egy kanalat lopott az egyik gyerek, hatalmas botrány volt, ez részletesen le van írva, tehát valahol ott kezdődött. Az is meg, hogy miért úsztuk meg, mert az egyik osztálytársunknak az édesanyjának, a másik férje egy olyan magasrangú politikus volt, hogy valahogy el tudta intézni a Rákosinál, hogy ne kerüljünk valami táborba, vagy a szüleinknek ne legyen baja. Na hát ez a történet is benne van.
Egyébként a közbenjárás az nagyon sokszor fölmerül, hogy így lehetett elsikálni dolgokat.
Igen.
Mert azért került néha bajba olyan helyzetekben, amiből tényleg börtön lehetett volna,
hát
vagy
pontosan,
valami nagy probléma.
Hát.
Egy ilyen könyv esetében az a legalapvetőbb kérdés, hogy mikortól kezdett ezzel foglalkozni, hogy leírja a régi történeteket. És mi volt a koncepció? Mert ugye nagyon izgalmas, ahogyan ön a munkája miatt látta ezt a világot.
Ezeket mindig meséltem. Tehát mindig megkapott engem, hogyha valami groteszk, és hogyha valami, megmondom őszintén, nevetni lehet, ha nem is illik akkor is. És az egyik legősibb élményem az a 60-as évek közepén volt, ahol belekerültem egy értelmiségi társaságba, akik ezeket a történeteket imádták, és akkor működött az egyetemi színpad, merészebb a politikán egy kicsit túllépő, tehát nyilván megvoltak a határok. A 60-as évek közepén, ott a Pesti Barnabás utcában, és akkor ott az egyik ilyen újságíró barátom, aki ezek között volt, csinált egy műsort, volt egy Horizont nevű műsorunk. És az első részben fűzfa poéták irodalmi újságokhoz beküldött hülyébbnél hülyébb verseit olvasták színművészeti főiskolai hallgatók. A második rész viszont az én történeteim voltak, akkor a találmányi hivatalban dolgoztam, és akár ami velem történt, akár gyűjtöttem ott a többi kollégához beérkezett ilyen dolgokat, és azokat olvasták föl ott a színművészeti hallgatók. Odaadtam egy nappal előbb, megnézték, másnap előadták, frenetikus sikere volt. Valahol itt kezdődött, de eszem ágában se volt akkor még, hogy én leírjam. A következő az volt a Sasok útja című történet, a legjobb barátom épp akkor disszidált, úgy volt, hogy ő is jön velünk. Én meg vagy 10 levélbe leírtam neki ezt a történetet, legépeltettem, és azt azóta is őriztem. Aztán most néhány éve megint előkerült, egy kicsit megfésültem, de akkor se gondoltam én még arra, hogy ezt kiadom, vagy hogy egyáltalán publikálok valamit. Nyakig voltam a karrierépítésbe, szabadalmi ügyvivő, lettem, akkor még a találmányi hivatalban dolgoztam, család dolgozni kellett. Hát aztán most 2016 januárjában hajtották végre a negyedik műtétet a térdemen. Irtozatosan rossz állapotban voltam, akkor halt meg a feleségem, elkezdtem dolgozni magamon két gyógytornásznővel, állandóan tornáztunk, úsztam, stb. És miközben építettem magamat fizikailag, egyre jobban lettem, és akkor elkezdtem ezeket írni. Tehát 3 éve kezdődött, hogy én egyáltalán arra gondoltam, hogy leírom.
Ezekben a történetekben nincs nosztalgia, hanem egy kis pikirtség van, humor van benne, és nagyon realisztikusan ábrázolja azokat a viszonyokat. Tehát, hogy mennyire volt ez tudatos?
De annyira örülök, hogy észreveszi. Ez nem volt teljesen tudatos, mint ahogy azt is később vettem észre, hogy nem jelenik meg a tragédia, tehát nem úgy írom ezeket a, még ezeket a figurákat is, az elvtársakat, hogy azokat gyűlölni igen. kell. Inkább csak nevetni kell rajtuk, vagy szánni
szánakozni,
őket.
Igen.
Tehát nem indulatok vannak ebbe, hanem egy ilyen leírása, megfestése annak, ahogy átéltem. Mit tudom én, volt egyszer egy olyan újítás, hogy az igazgatónak bemutattuk azt, hogy ki van számolva, és akkor pontosan levezettük matematikailag, és akkor azt mondta, de ki fogja ezt elhinni nektek? De értitek, mégiscsak meg kellett azt az újítást valósítani. Talán ezt érzi, és nagyon örülök neki. Én csak annyit akarok mondani, hogy kezdődött. Én nagyon szeretem az Odüsszeusz, tehát ugye Homérosz gyűrű, a Devecseri fordította, de a Devecseri nem tudom, tudja, hogy írt jó néhány színdarabot is ezekről az ókori történetekről, és szereplőkről, és van neki egy olyan színdarabja is, amit megvágva és kurtítva előadtak, hogy Odüsszeusz szerelmei, ami tulajdonképpen a nő-férfi kapcsolatokat emelte ki, de pontosan végigköveti az egész történetet, és a legvégén a Pallas Athéné, ugye az Odüsszeusznak a védnöke az egész történetbe, úgy zárja le a sztorit, miután már a kérőket lenyilaszta, és a rokonsággal kiegyezett, hogy azt mondta, hogy Odüsszeusznak nem ez volt az utolsó. Most pihen a bajnok, de még sok újat fog tenni. Az élet, amíg csak tart, csupa kezdet. Nem gyönyörűség? És akkor ugye hát ez nekem annyira aktuális volt, és ez 2 hete került a kezembe.
Mondja, hogy nem írta le tragikusan, azért vannak olyan helyzetek, megrendítő helyzetek szép számmal a könyvében, amikor tényleg, hogy egy pillanatra meg kell állni. Például ott van egy kitelepítéses történet, amikor Iker pár születik, és az a mérhetetlen butaság és rossz indulat, ami ott kiderül, arról mesél el a történetre, hogy mire fut ki?
Én a 29. számú ügyvédi munkaközösségbe, ami szabadalmi irodánk, az egy részlege volt annak, és ott az egyik ügyvéd kollégámmal történt meg ez. Ez az ügyvéd mesélte, de már viccesen.
De azért nagyon nem vicces.
Hát akkor már ugye a 70-es, 80-as években a kitelepítés megvolt, valahogy visszarendeződtek, ő is újra ügyvéd lett. Ő ezt szokta mesélni. Nézed el, azt mondja, kitelepítettek bennünket, és akkor, amikor a feleségem szült, akkor minket odaültettek az első sorba.
Ott a faluban.
A faluban, ketten mi különültünk, mögöttünk a összehívta a falügyűlést a pártitkárnő, vagy mit tudom én, és akkor mögöttünk volt 2 sorba. Kitelepítettek hátul a sötétbe a faluból, aki belefért, és akkor a nő ott a vörös drapérias aztán fölállt, és azt mondta, elvtársak, valamit tenni kell, az ellenség párosával szaporodik.
Elképesztő.
Na most, hogy ő mesélte már, abban már nem volt tragédia. Napról napra együtt dolgoztam vele. Egyébként a hölgy, a feleség ezt megírta, ezt a történetet, meg is jelent valamilyen labban, nem mint vidám történet, hanem az ő élettörténetének egy része, egy ragyogó fordító volt a kollégámnak a felesége.
Menjünk tovább, hogy milyen féle figurák jelennek meg a szabadalmi hivatalban. Tehát, hogy például más volt-e ez a korszak, amiről ír, más típusú emberek voltak, akik azt gondolták, hogy ők valamire rájöttek, mint akik ma jönnek.
Tulajdonképpen ma teljesen más a rendszere a találmányi hivatal szervezetének. Hát dolgozom, én ma is dolgozom, meg van az irodám, tehát velük velük együtt dolgozom. Azt hiszem, ma már nem engedik rá ezeket a teljesen nyilvánvalóan extrém feltalálókat direktbe az ügyintézőkre, hanem valószínűleg van valami szűrés előtte, mert most nem hallok ilyen történeteket, de akkor még mindenkit, ugye ezekből is kiderül, hogy bejöhetett. Tehát egy utcaseprő bejött az utcáról, oda támasztott a lapátot meg a seprűjét, és akkor kellett vele beszélni, meg azzal a bácsival is, aki hozott egy, nem hiszem, hogy ma beengednék a hivatal elnökéhez azt a bácsit, aki hozta azt a kályhacsövet spárgával átkötve, és akkor amikor kibontotta, minden kormos lett, és ilyenek már nem valószínű, hogy eljutnak egy ügyintézőig, egy elbírálóig. Amikor én dolgoztam, ugye ez a 64-től 69-ig volt, akkor bárki bejelentett valamit a hivatalba, azzal már is úgy kezdődött az ügy, hogy megkapta az ügyintéző, és akkor így bejött hozzá, mint az a köműves, ugye, aki följelentett a szovjet nagykövetségen engem, hogy...
A dolláros?
A dolláros, igen. Mm-hmm.
Ő azt mondta, hogy az amerikaiak lefizették önt.
Így van, hogy engem lefizettek az amerikaiak, és akkor a hivatal elnöke behívott, és mondta, hogy ide figyeljen, Kovári elvtárs, mi ez a disznóság, amit magáról hallok. De hát persze ő is nagyjából tudta, hogy, illetve biztos tudta, hogy nem, hát lehetett látni.
A köművesnek mi volt a találmánya?
Két korszakalkotó találmánya volt, amikor még a Gagarin nem repült, ugye akkor a holdra szállás, és a másik pedig a lezuhanni nem tudó repülőgép.
Uh-huh. Azért az utcaseprő, az jó is, hogy említette, mert az igazán extrém eset, amikor a bíróságig elviszi valaki.
Ez tehát, teljesen egyedi eset volt. Nagyon nehéz volt ezt kezelni, uh-huh. tehát szerencsém volt, hogy ugyanaz a bíró, akinek én a tanácsában előadóként ültem, hát az valahogy megtudta azt oldani, hogy ne úgy tárgyalják, mint egy ellenem benyújtott feljelentést, ugye, hogy nehogy már gyanúsított legyek én.
Mert hogy ellopta, ugye? Ez az utcaseprő azt mondta, hogy ellopta a találmányát. Az nem is találmány volt az, amit ő kigondolt.
Mindent találmánynak hívnak, amit leírnak és beadnak a hivatalba. Csak aztán, amikor elbírálják, akkor kiderül arra, hogy nem szabadalmazható. Tetszik, tehát az, hogy találmány, ezt bárki bármire mondhatja. Uh-huh. Ő neki az volt az ötlete, hogy valahol egy kidobott lakókocsit talált, hogy azt hogy lehet úgy berendezni, hogy abban tökéletesen lehessen élni, vendégeket fogadni. Például egy ilyen, hogy ugye, hogyha a WC ülőkét lehajtja, akkor az egy szék az asztal mellett. Tele volt ilyen hülyeségekkel, de hát akkor is ez eljutott oda, hogy ezt én nekem ott a bíróságon meg kellett védenem, hogy én ezt nem akartam ellopni, Isten bizony.
Döbbenetes az, hogy milyen kiszolgáltatottak voltak az ügyintézők ilyen esetben.
Ennyire nem. Nem.
Tehát, hogy ez egy speciális eset
volt? Volt még ugye egy olyan történet, ahol baltával az egyik kollégámat agyon akarták venni. Ezek mind igazak. Ennek a gyökere, ez mind megtörtént dolog volt, csak hát volt, ami az valamit hozzátettem esetleg, hogy blikfangosabb legyen, de ezek így történtek.
Ami az emberben fölidéz emlékeket, bennem leginkább olyat, amit hallottam régről, az utazások, amikor hivatali utakra lehetett menni, és akkor ott hogyan lehet mondjuk pénzsporolni, hogy akkor mit lehetett hozni.
Ebbe talán a legédesebb történet az a nyakkendő. Az az egyik legnagyobb magyar gyógyszergyárnak a fő konstruktőre volt, egy végtelenül kedves, nagy tudású és régi módi bácsi. Utána néztem, per is volt Németországban, hogy valakinek a tisztói nyakkendőjét levágták, de ez egy ilyen hagyomány, ugye évszázadok óta. Meséljük el, annyi pénzünk maradt, amit a napi díjból meg tudtunk spórolni. Uh-huh. Kaptunk egy napi díjat, de azt a kevés pénzt kellett beosztani. És ugye ennek az volt a lényege, hogy egy hétig nézegette azt a nyakkendőt, amit végül megvett, de olyan naív volt, hogy azt gondolta, hogy azt majd elvámolják, és ezért fölvette. És ugye, amikor odaértünk a két vámos nőhöz, két nagy darab zöldruhás nő volt, akkor az egyik egyszerűen megfogta, és megkérdezte, hogy levághatja-e.
Csak ő nem értette, hogy mit kérdez.
Fogalmas volt, de hát persze, és elővette egy hatalmas hullót, és lenyisszantott. Tá. És én se tudtam még akkor annyira németül, illetve megértettem, de nem hittem a fülemnek. Hát mondom, micsoda marhaság, mert hogy levágnak. És elővet, ott már volt egy csomó ilyen levágott nyakkendő a fiókban, a nagyon ott elővet egy is, szegény a pulóvere alá a repülőtér várójába is azzal kínlódott, hogy dugta be, hogy ne látszódjon, az tragikus is, de hát azért mégiscsak ebbe van valami nevethető.
Abszolút. Hogyha a viszonyokról, a politikai viszonyokról beszélünk, mitől lehetett félni abban a korban? Hol lehetett elcsúszni helyzeteken?
Az a helyzet, hogy ezt éreztük, de ez lehet, hogy nem annyira jön ki ebből, mert volt olyan vicces történet, hogy a művezetőmet alig tudtam kimenteni. Hát talán ezt fölidézem, mert ez az egyik legjobb, ami volt. Ez egy rendkívül egy ilyen német, azt mondja, hogy Naturbursch, egy csodálatos, jó humorú és rendkívül ügyes volt, és akkor egyszer ez egy budapesti építővállalat, azt hiszem úgy hívták, nyereséges lett, és utána még élüzem is lett, amelyik akkor megint egy ilyen cím volt, és hát össze kellett hívni egy ilyen rövidülést, és eldicsekedni vele, és akkor ez az én művezetőm, amikor az egyik ember megkérdezte, hogy tessék mondani, Karcsi bácsi, ebből mi is fogunk pénzt kapni? Akkor ott ült mellett a vállalattól kiküldött szakszervezeti titkár, egy pártvonal nagyon erős, és akkor ez az én művezetőm csak annyit mondott. Miért? Ha a fuvaros csinál egy jó fuvart, akkor ki issza a sört, a ló vagy a kocsis? Hogy mit kínlottunk, hogy el lehessen ezt valahogy simítani, ugye, mert ez nem volt túl politikus. Tehát ilyenekkel ki lehetett esni, de ha valaki igazán jó volt, arra szükség volt.
Szó van arról, hogy az unokáival horgásznak, én. És mesél a gyerekkoráról, vagy a régi történetekről. Ebből a könyvből mi mindenre lát rá a mai fiatal generáció? Mi minden tanulhatnak meg arról a világról, amiben ön dolgozott és élt?
Megközelíthetik az, hogy milyen volt a mindennap. Élet. Ugye volt a politika. Az volt a helyzet, hogy akkor volt egy plafon, amin nem lehetett túlmenni, hát volt egy rendszer, a szocialista rendszer, volt egy szovjet megszállás, azon belül ugye valahogy élni kellett, meg kellett próbálni mégiscsak vidáman, jól élni, tehát nem lehetett mindig az alattal, a nyomás alatt élni, hogy diktatúra van, és én nekem örökké félnem kell, és rettegnem kell. A Kovács András nevű filmrendező volt egy ilyen filmje, a Falak, ami arról szólt, hogy egy sötét szobában két vívó van, és semmit nem látnak, és a falhoz nem szabad hozzáérni. De minél közelebb vannak a falhoz, minél közelebb érnek, annál több az esélyük, hogy ők nyernek. Tehát ugye ez, hogy meddig lehet elmenni, egy ilyen biztatás volt, hogy ameddig lehet, menjünk el ezzel. Hogy mit szabad, és mit nem. Hát milyen filmek voltak, a könyvek, a rozsdatemető. Hát ezek már olyan izgalmas dolgok voltak, amikor beengedték az Dürrenmattot, ugye az ígéretet, meg jöhettek nyugati könyvek. Hát valahogy egy ilyen légkörbe éltünk, lehetett menni nyugatra, ugye már $5 adtak, és lehetett menni nyugatra. És hát valahogy ezekben, anélkül, hogy én nekem ezekkel a történetekkel bármiféle irányított, vagy megalkotott koncepció mentén írtam volna ezeket, és csak egyszerűen leírtam az akkori érzéseimet, ahogy tovább meséltem ezeket, ugye kiszínezve idővel, de az alaptörténetek mindenhogy igazak. Nem kell mindig úgy élni, hogy állandóan direkt üzenetek alapján. Hát élünk. Annak vannak néha szomorú percé, vannak néha vidám percé, vannak jó történetek. Vannak
hát meg van egy látásmód, hogy az ember a nehéz helyzetekben is megtalálja a humort, hogy tud nevetni helyzeteken. Az is lehet, hogy csak utólag lehet már nevetni.
Hát nagyjából utólag. De hát azért gondolhatja, hogy micsoda a sustorgás, micsoda kiröhögésük volt ezeknek az embereknek, amikor úgy disszidálhatott valaki, hogy a találmányát, a liofilizáló gépet betette egy konténerbe, mert az igazgató az akkora politikai hatalma volt, hogy hagyta, hogy ő csinálja, hogy ő plombálja, ugye, és akkor ez az ember A gépet betette a lakásába, a lakásából az összes bútort, szőnyeget, mindent, meg a feleségét betette a konténerbe, és kivitte külföldre, és így is szidált. És akkor ugye a sofőr kétségbe esetten telefonált, hogy nem érti, hogy mi van, mert itt a konténer, de a Mihály elvtárs az nincs sehol, és a gép, hát a gép sincs sehol, és akkor ugye mondja az igazgató, és akkor betörtünk a lakásába, és csak a gép volt ott. Hát érti, ez akármilyen szörnyű volt, hát ezen mindenki a háta mögött röhögött. Még ezt elmondom, hogy nagyon jóban vagyok egy hölgyel, nagyon jó barátok vagyunk, és akkor kicseréljük, ő is írogat ilyen apró történeteket, szeretem a történeteit, és akkor azt mondta, hogy küldök neked most egy Petri György idézetet, ez figyeld meg, milyen jó illik rán. Végül is hagytam némi nyomot a világban, mondom, mint a nippek a kredencen, ha fölhajtasz, alattam sincs por. Úgy veszem, ahogy akarom, nem?
Hát igen, de mégiscsak egy ilyen korrajz. Az egész kötete egy nagyon komoly korrajz.
Ez mindenki ezt mondta. Azt mondták, hogy ez egy állati jó korrajz, de ez főleg a korosztályon meg a nagyjából alattam lévők. Azért némi vélemény van, hát azért, amikor leírom ezeket a dolgokat, hogy mi történt ott a Szovjetunióban, hogy amikor egy hosszú sorbaállás végén végre oda jutunk, akkor kiderül, hogy két ember verekszik. Ugye? Azt nem tudták, akik egész hátul álltak, hanem csak azt hitték, hogy árulnak valamit, és akkor már azért sorba kell állni. Hát ez nem hízelgő, tehát hogy mondjam, ez tele van iróniával. Ugyanakkor nem akar gyűlöletet kelteni, együtt kellett élnünk ezekkel.
Kovári Györggyel beszélgettünk Hepehupák, a Szocializmus diszkrét bája című kötetéről, ami az IAT kiadó gondozásában jelent meg.